Szent István napi összeállításunk következik. Bíró Magda műsorát hallják. Második rész a Szent. Szent Istvánról, a magánemberről nyilván kevesebbet találunk a régi krónikákban. Vagy mégis? A sorok közül, a történetek darabosan elmesélt részleteiből sok minden az emberről is kiolvasható. Szent Istvánról, az emberről, a szentről, Bíró László püspök úr, a Magyar Püspöki Konferencia családügyi referense beszélt a Mária Rádió hallgatóinak.
Első, amit megemlítenék róla, hogy ő is egy korszakváltásban élt, mint a mi generációnk is. Ugye az ezredfordulón Európa élete is sokat változott, itt Közép-Európa, ekkor kezd ráébredni a kereszténységre, és Szent Istvánnak döntenie kellett, hogy meg akar-e maradni Európában, vagy nem. Éppen elgondolkoztam, hogy hogyan ábrázoljuk Szent István. Ugye vagy ábrázoljuk úgy, mint a bazilika oltárszobra, az a kemény uralkodó, kard a kezében, vagy ábrázoljuk az elaggott királyt, aki koronát tart a kezében. Az is eltűnődtem, ugye Bakony Bélben van egy ismeretlen festőnek a képe, amely Bencés diáként ezen képnek a másolata alatt éltünk a tiszteremben, ahol Szent István és Szent Mór, vagy Szent Gellért, ugye fogja a kis Imrének a kezét, a mama teljesen ki van rekesztve, ott hátul a homályban áldogál, és csak a gyereknek a kezét sem foghatja meg.
Hát igen, ez az akkori idők.
Szent Gellért iskolája, hogy ott a Tanóhalmán, az a dombormű, ott már hiszem, hogy már teljesen kimaradt a mama, csak Szent Gellértek Szent Imre van ottan, és a mama meg mindenki fölösleges. Azért nem így volt Szent István életében. Szent István uralkodó volt, politikus volt, ezért nem szabad elfelejtenünk családapám. Picit, hogy belegondoltam magának a házasságnak kezdetébe. De tudjuk a történelmi hátteret, hogy hogy is lett Bajor Gizella, Szent Henriknek a testvére, hogy is lett Szent István felesége. Úgyhogy a papa, Géza, fejderem, harcolt szívódó Henrikkel. És hogy befejeződjék meg ez a háború, az akkori szokás szerint itt találták, hogy a Istvánt, a Géza fejdemnek a fiát, hozzáadják Gizellát, szívódó Henriknek a lányát. Ennyi a száraz történelmi tény. De amit a legenda tud, az nagyon szép. Ugye nyilván szívódó Henriknek a lányát apácának nevelték, az udvari szokásot diktálták, és István elmegy megkeresni Gizellát. És éppen a legenda szerint a kolostor udvarán egy szobor előtt imádkozik. És a barbárnak gondolt István mélyen meghajol a szobor előtt, és nem zavarja meg imádság közben Gizellát. Ez a vadócnak tartott István megvárja, még Gizella befejezi az imádságát, és úgy kéri meg a kezét. Tehát egy házasságban él, ami mögött nyilván vannak politikai szándékok, mögötte van Géza fejedelmnek is a szándéka, de azért a legenda úgy tudja, hogy István egy finom lelkű ember, aki nem zavarja meg jövendőbeliét az imádság közben, ha szabad így mondani, Istenben jegyzi el Gizellát.
Jaj, nagyon szép ez
maga,
a legenda.
Maga ez a gondolat, azt gondolom, nagyon fontos tanulság számunkra. Nagyon nincs helyre téve a mai magyar tudatunkban a párkapcsolat, a házasságok készülő jegyesség. Szóval a párkapcsolat, a jegyesség az nem Isten hát mögé való. És egy nagyon szép Istenben bontakozó szerelemmel kezdődik a házasságuk, amely valóban szerelem lesz, tehát ahogyan indul az egész házasság, már az Isten elé helyezett, és felelősség teljes döntés volt, még ha politikai szándék is van mögötte a szülők részéről. Ez az első gondolat.
Ha belegondolok, hogy milyen bátorság kellett azért Gizella részéről, mert az édesapja, a Henrik császár könnyedén odaadta a lányát egy ilyen, hát még akkor pogány nép királynéjának, de azért egy ilyen országba elmenni, azért ehhez bátorság kellett. De nyilván...
Nyilvánvaló, hogy bátorság volt Gizella részéről is, a szülők részéről is, és mégis, szóval, azt szoktuk mondani, Isten a görbe vonalakon egyenesen él. Szóval így kezdődik Istvánnak és Gizellának a házasságot, és hadd mondom tovább, megköttetik a házasság. És valaki mondja, hogy boldog Gizellának, tiszteljük Gizellát, de olyan annyira boldog volt az ő élete. Öt gyereket a világra hoz, és a végén sorjában mindet eltemeti. Három lánygyereket, kettő fiúgyereket, ugye Ottót és Imrét, a lányatot, nem tudjuk a nevét. Tehát elgyászol öt gyereket. Férje örökké háborúban áll a régi rendszer képviselőivel, a pogányokkal. És Gizella győz aggódni a férjéért. Szóval, aki belegondol a házasság, öt gyereket világra hozni, öt gyereket nevelgetni, azért az egyé tesz két embert. A másik, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a gyereknevelés mögött milyen gyönyörű emberkép rajzolódik ki, amit a középkor képvisel, a bizonyos sötét középkor. Azért Imre mellé oda teszik Gellértet a szent életű embert nevelőnek. Tehát Gellért biztosítja a szellemi és lelki nevelését Imrének, ugyanakkor, ha az elején még talán papnak is szánták volna Imrét, de amikor már Otto a fivére meghal, és egyértelmű, hogy ő a trónörökös, akkor azért harc ezzel fiatal emberré nevelték őt, nem véletlen, hogy a hagyomány úgy tudja, hogy vatkan ölte meg. Azt szeretném ebből említeni, hogy Gizella és Imre a gyereknevelésre odafigyeltek. Lelkileg, szellemileg, testileg igyekeztek felépíteni. A másik, és egy nagyon kedves epizód. Legendák mesélik el, hogy egyszer István az nyitott ajtónk résen keresztül észreveszi, hogy Imre éjszaka gyertyafénynél zsoltárt imádkozik. És a legenda olyan szépen elmeséli, hogy István gyönyörködik az imádkozó fiában. Itt is elgondolkozhatunk azon, hogy a mai szülő gyönyörködik-e az imádkozó fiában.
Van-e alkalma gyönyörködni az imádkozó gyermekében?
Alkalma van-e rá, hogy egyáltalán úgy formálja a gyermekét, hogy hozzátartozzon a család életéhez, a családi imádság. Valahol Istvánnak ezt a fiára idézőjelben leselkedő szeretetét nagyon szépnek élem meg. Apa, aki az országos gondjai között figyel a gyerekére, és örül a gyermeke imádságos létének. És egyet még hadd említsek meg. Szép-szép legenda az is, ugye, amikor István és Imre elmennek Szent Márton hegyére, majd Pannonhalmára. Szent Imréről mesélik el, hogy a Mór legendában, hogy különböző számú csókkal illette a szerzeteseket, ugye legtöbbször Mórt, mert ő volt a legtisztább. Vagy mi ez a Pannonhalmi út? Mi volt ez? Egy király, aki készíti a fiát ugyanerre a szolgálatra, és ő a király újra meg újra visszavonul a Szenthegyre, hogy elcsendesedjen, hogy a rátermettebb szerzetesekkel beszélgessen, mint egy szupervíziót tartson uralkodói tevékenységét, és ebbe a szupervízióba már magával viszi fiát Imrét. Szóval annyi tudatosság és szépség van ennek a családnak az életében. A fölvállott élet, a formált élet, a tudatosan jövőt építő élet. És nem a politikus szeretném dicsérni elsődlegesen, hanem a családapát és a családanyát, akik együttesen egy nagyon-nagyon szép és értelmes életet ugye élnek a gyermek elé.
Mint nagy uralkodók, itt István is feladatának tekintette, hogy az utódjáról gondoskodjék, és ahogy tényleg láttuk, hogy hogyan nevelték Imre herceget majdani uralkodónak. Már néhány gyermekük, így Otto, az elsőszülött fiú is meghalt, és akkor Imrejét is elveszítik. Ez egy borzalmas csapás lehetett egy nagy uralkodóra, aki végül is mégiscsak egy nagy művet kezdett el, Magyarország keresztényé alakítását. Ez a mű nagyon szépen megindult, de ott állt, hogy nem tudta, hogy kinek a kezében hagyhatja. Nagyon nehéz és szomorúak lehettek ezek az évei Istvánnak és Gizellának Imre herceg elvesztése után.
Igen, azért két hitben élő ember, Gizella és István számomra, akik ebben a kétségbejtő helyzetben szinte reflexszerűen az imádsághoz, a felajánláshoz nyúlnak. Egy élet, ami tényleg 5 gyereket eltemet, és ebben a szomorú fináléban, amikor a két házasságában érett ember viseli ezt a terhet, akkor nem kétségbe esik, hanem tudja, hova nyúljon. Ez a korona felajánlás, és a végén ez az ünnepélyes reflexhez nyúl, ami szinte szövetségkötés már a szűzanyán keresztül Istennel. Nagyon szeretem Székely Bertalannak, a Pécsi Székesegyház Mária kápolnájának az oltárképét, ahol István teljesen háton festi meg Székely Bertalan, és a bal kezét reszketegen fölemeli, aztán meggémberedett kéz, és a koronát a jobb kezével emeli magasra, és Gizella balra tőre az első helyen ott ért el az oltárnál. Ez volt az ő házasságuk. Utolsó pillanatig együtt voltak, horizontálisan is, az országügyeiben, a házasságban, a gyászok elhordozásában, de együtt voltak vertikálisan is, Istenre figyelve egész életükben.
A Mária Rádió Szent Istvánról készült összeállításának második részét hallották. Szerkesztő riporter Bíró Magda.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.